Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Isten tiszteletünk elején a 23. Zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Foglaljuk el a helyünket, és most a 241. dicséretünket énekeljük, 241. dicséretünket mind a 4 verszakával. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, Isten igéje most Mózes első könyvéből hangzik hozzánk, a 29. fejezetből, a 13. verstől a fejezet végéig, valamint a 30. fejezet első és második verséből, a következőképpen.
Amikor Lábán hallotta a hírt Jákobról, húgának a fiáról, eléje futott, megölelte, megcsókolta és bevezette a házába. Ő pedig elmondott mindent Lábánnak. Lábán ezt mondta neki: bizony, az én csontom és húsom vagy te. Jákob aztán ott lakott nála egy hónapig. Akkor Lábán ezt mondta Jákobnak: a rokonom vagyis, nem kell ingyen szolgálnod nekem. Mondd meg nekem, mi legyen a béred. Volt pedig Lábánnak két leánya, a nagyobbiknak a neve Lea, a kisebbiknek a neve Ráhel. Lea gyenge szemű volt, Ráhel pedig szép termető és szép arcú volt. Ezért Ráhelt szerette meg Jákob, és ezt mondta: szolgálok neked 7 esztendeig a kisebbik leányodért, Ráhelért. Lábán azt felelte: jobb, ha hozzád adom, mintha más emberhez adnám. Maradj nálam. Így szolgált Jákob Ráhelért 7 esztendeig, de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt. Jákob házassága Leával és Ráhellel. Utána Jákob ezt mondta Lábánnak: add hozzám a feleségemet, mert letelt az időm. Hadd menjek be hozzá. Lábán össze is gyűjtötte annak a helynek valamennyi lakóját, és lakodalmat rendezett. De amikor este lett, fogta a leányát Leát, és őt vitte be hozzá. Jákob be is ment hozzá. Lábán a szolgálóját, Zilpát leányának, Leának adta szolgálóul. Jákob csak reggel látta, hogy Lea van vele. Akkor ezt mondta Lábánnak: mit tettél velem? Hát nem Ráhelért szolgáltam nálad? Miért csaptál be engem? Lábán így felelt: nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket az elsőszülött előtt adják férjhez. Töltsd el ezt a lakodalmi hetet, aztán neked adjuk Amaszt is szolgálatodért, ha másik 7 esztendeig szolgálsz nálam. Jákob úgy is tett, eltöltötte azt a hetet. Aztán Lábán hozzáadta Ráhelt, a leányát feleségül. Lábán a szolgálóját Bilhát leányának, Ráhelnek adta szolgálóul. Jákob bement Ráhelhoz is, és Ráhelt jobban szerette, mint Leát. Így szolgált Lábánnál még másik 7 esztendeig. Jákob gyermekei. De az Úr látta Lea megvetett voltát, és megnyitotta az ő méhét, Ráhel ellenben meddő maradt. Lea teherbe esett, és fiút szült. Rubennek nevezte el, mert azt mondta: meglátta az Úr nyomorúságomat, most már szeretni fog a férjem. Azután ismét teherbe esett, fiút szült, és azt mondta: bizony, meghallotta az Úr, hogy milyen megvetett vagyok, azért adta nekem ezt is. És elnevezte őt Simeonnak. Majd újra teherbe esett, fiút szült, és azt mondta: most már ragaszkodni fog hozzám a férjem, mert 3 fiút szültem neki. Ezért nevezte el őt Lévinnek. Megint teherbe esett, fiút szült, és azt mondta: most már hálát adok az Úrnak. Ezért nevezte el őt Júdának. Azután nem szült egy ideig. Amikor Ráhel látta, hogy ő nem tud szülni Jákobnak, féltékeny lett Ráhel a nénjére, és ezt mondta Jákobnak: adj nekem fiakat, mert ha nem, belehalok. Jákob haragra gerjedt Ráhel ellen, és így szólt: talán Isten vagyok én, aki megtagadja tőled a méh gyümölcsét?
Imádkozzunk. Hálás szívvel köszönjük Istenünk, hogy egy hét elteltével ismét itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy ide hívtál minket, ide indítottál minket. Köszönjük a kijelentéseidet, legelőször is Jézus Krisztust, és köszönjük néked az írást is. Az írás azt mondja, hogy ha 2-3 összejövünk a te nevedben, valahol, templomban vagy bárhol máshol, ott jelen vagy, jelen leszel te is. Így hívunk most hát téged, hogy légy jelen, szent lelked segítségével. Tölts ki ránk szent lelkedet, hadd meg, hogy akik itt most összejöttünk, azok el tudjunk csendesedni. Háborgó lelkünket nyugtasd le, csillapítsad le. Felejtsük most el tenni valainkat, hogy miről gondolkoztunk eddig. Nyisd meg, kérlek, lelkünket, hogy be tudjuk fogadni ígédet. Szintén írtad, írásod mondja, a magvető példázatában, hogy vannak magok, amik az út mellé hullanak, és vannak magok, amelyek kicsit mélyebbre, fogékony talajra, és ott gyökeret is eresztenek, és mikor már szilárd a gyökerek, akkor kibújnak a föld felszínére, és ottan hirdetik a dicsőségedet. Így most lelkünket ebben az értelemben nyisd meg, hogy fogékony talá lehessünk az igéhez. Amen.
Helyünket elfoglalva, keressük meg a 460. dicséretünket. 460. dicséretünk 3. és 5. verszakait énekeljük most. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amely most Mózes első könyvéből hangzik hozzánk, a 2. fejezet 24. verséből. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Ezzel a hétvégével a házasság hete kezdődik el, talán hallottunk már erről. Ez a mozgalom Angliából indult mintegy 10 éve azért, hogy minél több ember figyelmét felhívják a házasságban rejlő értékekre, szépségre. Azóta már számos ország csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, hazánkban pedig 2008-ban szerveztek először a héthez kapcsolódó programokat, gyülekezetünkben pedig, tudjuk sokan, az elmúlt esztendőben volt először ilyen jellegű rendezvény. Most pedig a hét közepére meghirdetett esti programok mellett a vasárnapi istentiszteleteken is, most és jövő vasárnap is a házasságról, a családról lesz szó. A most hallott ige szakaszban, és most az első bibliai szakaszunkra gondolok, egy ókori család életébe pillanthattunk bele. Amit látunk, az lehet, hogy távolinak, nagyon távolinak, idegennek tűnik számunkra. A különböző generációk ilyenfajta együttélése, aztán az apa szerepe, jogköre. Gondolok itt különösképpen is arra, ami azért úgy kiderül, hogy milyen hatalma volt a leányai élete felett. Aztán a házasságok létrejöttének a körülményei, nem is beszélve a többnejűség intézményéről. Számunkra ezek már talán nehezen elképzelhetőek, legalábbis lehet, hogy amikor hallottuk ezt az ige szakaszt, akkor valami ilyesmi fogalmazódott meg bennünk. Azzal együtt is, hogy tudjuk minden bizonnyal, hogy ehhez a több ezer évvel ezelőtti gyakorlathoz hasonló ma is létezik bizonyos országokban. S bár távolinak tűnhet, a következményei azonban mégis ijesztően ismerősek. És nem véletlenül használtam ezt a szót, hogy ijesztően ismerősek, mert ilyen következményekre gondolok, mint csalódottság, keserűség, versengés, féltékenység. Milyen sok ember szívét, életét teszik ezek tönkre ma is. És nálunk ugyan hivatalosan nem megengedett a több nejűség. Mégis hányan vannak, akik akár egy időben is többekkel tartanak fenn intim kapcsolatot. Talán mindannyian érzékeljük azt, hogy nagyon szabados világban élünk, ahol többek között nyílt küzdelem folyik a homoszexuális párkapcsolatok elismertetésére is, ahol szinte divattá vált a gyakori partnerváltás, és szinte már nem is probléma az embereknek az, hogy ki, mikor, kivel és hogyan éli a szexuális életét. És ezt az életgyakorlatot ráadásul látványműsorok, filmek sugárzásával teszik szinte közkincsé. És félelmetes az is, ami kiderül a kutatásokból, a vizsgálatokból, hogy milyen nagy ezeknek a műsoroknak a nézettsége. Nagyon jó ezért hát, hogyha mi időről időre úgy vesszük a kezünkbe Isten igéjét, ami teremtő és fenntartó Istenünknek a szavát, hogy ő mire is tanít bennünket a házassággal, a családdal kapcsolatban. Gondoljuk hát így végig most a felolvasott igéket. És a felolvasott történet alapján különösképpen is arra hívja fel Isten a figyelmünket most, hogy a házasságnak is bizony szüksége van alapozásra. És az alapozáshoz két nagyon fontos rész tartozik. Az egyik a leendő társ megismerése. Nyilván ezt mindig meghatározza az, hogy éppen melyik korról van szó, milyen társadalmi berendezkedésről, és most megint utalok a felolvasott történetre, hogy ott hogyan is történt ez. De azért idézzük csak az emlékezetünkbe azt, hogy Jákob bizony, amikor megszerette ezt a bizonyos Ráhelt, akkor utána 7 esztendeig szolgált még azért, hogy feleségül vehesse, és még akkor is közbe jött bizonyos bonyodalom, de 7 esztendeig munkálkodott azért, hogy a társa lehessen Ráhel. Annyira szépen fogalmaz itt az Isten igéje a 20. versben, így szolgált Jákob Ráhelért 7 esztendeig, de ez csak néhány napnak tűnt neki. Annyira szerette őt. Más szokások uralkodnak ma már. Másképp történik az ismerkedés. De Istennek az igéje, az útmutatása, amit ő elénk adott a Szentírásban, az mindenkorban érvényes. És ezt nagyon szeretném aláhúzni azért, mert ez az Isten igéjében van benne, hogy az ő útmutatásai, az ő életünket segítő tanácsai, azok nem korhoz kötöttek. Azokat mindenkorban, bármilyen társadalmi berendezkedésben élünk, érdemes szem előtt tartani, és érdemes ahhoz igazodni, mert ő a javunkat akarja ezekkel. Nagyon fontos hát az. És itt most különösképpen a fiatalokra gondolok, akik még most vannak talán a párkeresés időszakában, abban a korban, hogy ilyen szemmel nézik körülöttük az embereket, a másik nemet, hogy hogyan teszik mindezt. És Isten igéje ad útmutatást. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban az, hogy Isten előtt történjen, ami azt jelenti, hogy imádságban elmondom Istennek ezt is. Isten elé viszem az ilyen jellegű vágyaimat is. és kérem az ő útmutatását. Bibliaolvasó kalauzunk alapján most olvastuk nemrégen, ugyancsak innen, Mózes első könyvéből azt a történetet, amelyben Izsáknak keresnek feleséget, de igazából ez a szó, hogy keresnek, ez nem is pontos, hiszen Isten adja ezt a társat, de ez úgy történik, hogy az a bizonyos szolga, akit Ábrahám Izsák édesapja elküld, az a szolga imádkozik, imádság kíséri végig ezt, és itt találja meg azt a lányt, akit az Isten szánt Izsáknak feleségül. És valahogy így lehet, és így jó ezt ma is tenni, hogy imádkozom, hogy kérem Istent, hogy vezessen ebben, és közben persze figyelem ilyen szemmel a körülöttem lévő fiatalokat, a másik nemhez tartozókat, és hogyha úgy gondolom valakinél, hogy talán ő lehet az, akkor elkezdek ismerkedni vele, elkezdek beszélgetni vele. És nem azzal kezdjük, mint ami oly gyakori ma, hogy rögtön lefekszünk egymással. Ugyanis, ha ez történik, akkor igazából már az a kapcsolat kényszerpályára kerül. Attól kezdve már minden kétesélyes, és minden bizonytalanná válik. Le lehet szakítani egy gyümölcsöt a fáról, akkor is, amikor az még nem érett igazán, amikor még nem szamatos, hanem zöld és keserű. Meg lehet enni így is a barackot, mondjuk. Csak aztán lehet, hogy gyomorrontásunk lesz tőle. És tulajdonképpen azt látjuk, ahogyan azt egyszer valaki megfogalmazta, hogy sok ilyen gyomorrontásos fiatal szaladgál körülöttünk, akik sose tudják meg azt, hogy milyen az igazi szexualitás beleágyazva egy megalapozott szeretet kapcsolatba, egy egész életre szóló, visszavonhatatlanul vállalt közösségbe. Egészen más. Legalább olyan különbség, mint ami van az érett gyümölcs meg az apró ízetlen zöld barack között. És Isten ettől a lelki gyomorrontástól akarja megőrizni az embert. És ezért megtanít minket alapozni. És az alapozás egyik része ez, hogy először lássam azt, hogy az a másik hogyan gondolkozik. Annak a másiknak mi fontos, milyen az értékrendje. Elolvasunk talán közösen egy könyvet, beszélgetünk róla, és akkor rácsodálkozom arra, hogy jé, ő mennyire mást vett észre abban a könyvben, mint én. Igen, de így lehet majd jól kiegészíteni egymást. Hiszen ez nem azt jelenti, hogy az egyik vagy a másik buta, hanem az, hogy van valami sajátossága. Pontosan az hiányzik belőlem, ami neki egyszerű és természetes, és fordítva. És így válunk igazán ajándékká egymás számára. Olyan szépen mondja el ezt, hogy hogyan is történt az ő életükben a házasság hete egyik ilyen arca, mert hogy mindegyik évben a házasság hetének vannak bizonyos arcai egy házaspár, és így mondta el ez a személy, hogy mi ugyanabban a gimnáziumban jártunk, meg ugyanabban az egyházi közösségben, és aztán tudatosan törekedtünk arra, hogy minél több élethelyzetben lássuk egymást, együtt túráztunk. Együtt szerveztünk programot árvaházi gyerekek számára. Együtt mentünk színházba, koncertre, kiállításra. Számtalan élethelyzetben, lelkiállapotban, sokféle körülmény között tudtuk megismerni egymás reakcióit, képességeit. És aztán így folytatja, mindketten úgy éreztük, addig tisztességes együtt maradnunk, amíg jövendő házastársakként látjuk egymást. Ezért is voltak fontosak ezek az évek. Mármint az udvallás, az ismerkedés ilyen évei. Mert sok alkalommal tudtuk feltenni magunknak a kérdést. Így, ahogy most látom, ebben a helyzetben, ezzel a viselkedéssel még mindig úgy érzem, hogy ő a nekem való házastárs. Ugyancsak egy másik esztendő ilyen arca pedig arról beszélt, hogy az ő nagypapája hogyan is döntötte el, hogy azt veszi el feleségül, aki aztán a felesége lett. És elmondja, hogy a megismerkedésük után egy alkalommal a nagypapája, hát kicsit olyan erőfitoktatás képpen is elvitte kerékpárral a leányszót, és az még hagyján, hogy elvitte kerékpárral, de egy dombra mentek föl, és aztán utána hiába volt minden tiltakozás, lefelé is megindultak. Jó nagy esés lett belőle. De az ifjú hölgy felpattanva nem szidalommal kezdte, hanem aggodalommal. Nem esett bajod. És a nagypapa, az akkori fiatalember akkor döntötte el, hogy őt fogom valóban elvenni feleségül. Most, amikor Isten bennünket tanít arra, hogy hogyan is érdemes keresni a párunkat, meg hogyan is érdemes a házasságra készülni, akkor az egyik fontos gondolat és fontos dolog, amire irányítja figyelmünket ez, hogy mindennek megvan a maga ideje, mint ahogy minden másban is, itt is. És gondoljunk csak vissza a másik igére, arra az egyetlen egy ige versre. A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Világosan előttünk van a sorrend, hogy hogyan is kellene, hogyan is érdemes, és a végén van a lesznek ketten egy testé, aminek része a szexuális közösség, de a végén. Amikor arról beszélünk, hogy a házasságnak is szüksége van alapozásra, akkor ebben a másik fontos rész az az, hogy saját magamat is igyekezzek megismerni. Sokkal másmilyen nebb az a házasság, amelybe úgy mennek bele a felek, hogy valamennyire legalábbis már tisztában vannak saját magukkal. És nagyon tanulságos az, amit ebben a történetben, amelyet Jákobról olvastunk, megfigyelhetünk itt az önismerettel kapcsolatban. Arról a Jákobról van itt szó, aki annak idején kemény harcot vívott azért, hogy megszerezhesse az elsőszülöttségi jogot. Hiszen ő volt a fiatalabb. Igaz, hogy Ézsauval ikrek voltak, de Ézsau jött előbb a világra. Őt illett az elsőszülöttségi jog. És a harcban az elsőszülöttségi jogért bizony belekeveredett a csalás is, a hazugság is. És Jákobnak végül is el kellett menekülnie otthonról. És így került végül is ehhez a bizonyos Lábánhoz, akiről itt a történetünkben már hallottunk, és így ismerkedhetett meg Ráhellel is, akit olyan igazán megszeretett. És gondoljunk csak vissza arra, amit olvastunk, hogy Ráhelt kéri feleségül, az apjától, Lábántól. És aztán el is jön az idő, amikor megtörténik az egybekelés, Lábán megszervezi a lakodalmat, és este, amikor már gondolom én, mindenki jócskán evett és ivott, akkor lefácsolozva nem Ráhelt, hanem az idősebbik lányát, Leát adja oda Jákobnak, aki csak reggel veszi észre a csalást. És hallottuk, hogy fájdalmasan kiállt fel, mit tettél velem? Hát nem Ráhelért szolgáltam nálad? Hát miért csaptál be engem? A főcsalót becsapták. Jákob életében először most találta magát a másik oldalon. Mert hogy eddig ő volt az, aki ügyeskedett, aki manipulált, ő csapta be a saját apját. És most őt vezeti félre Lábán. És milyen ironikus, hogy még Jákob csalásai, trükkjei mindig azzal függtek össze, hogy ő a fiatalabb megszerezze az első szülöttnek járó kiváltságot. Most ezt mondja Lábán. Nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket az első szülött előtt adják férhez. Mintha valami olyasmi lenne mögötte, hogy ami nálatok, nálad, Jákob, szokás, az nálunk nem így megy. És lehet, hogy ezt némi kár örömmel, vagy esetleg bosszúval a hangjában mondta Lábán. Lábán ugyanúgy becsapta Jákobot, mint Jákob az apját. És Lábán ugyanúgy megcserélte a kisebb lányát a nagyobbal, ahogyan Jákob helyet cserélt Ézsauval, az idősebb testvérrel. És van itt egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon vele van-e még az Úr ezzel a csaló Jákobbal. Jákob történetére visszagondolva tudjuk azt, hogy amikor otthonról el kellett neki menekülnie, akkor útközben kapott egy csodálatos ígéretet Istentől, hogy veled leszek, és megőrizlek téged akárhová mégy. De most tényleg? Vele van? Most is? Amikor őt csapták be? És igen, az igéből azt lehet megérteni, hogy igen, és ki kell mondani ezt a talán keménynek tűnő gondolatot, hogy Isten Jákobbal van akkor is, amikor becsapják. Nem úgy, hogy ő lenne felelős a Lábán hazugságáért, vagy hogy Lábán nem tisztességtelen, mert az. Hanem úgy, hogy amit enged Isten megtörténni, az nem véletlen. Annak meg kell történnie ahhoz, hogy Jákob önismeretre jusson. Isten jelenléte nem kizárólag az úgynevezett jó dolgok közepette adatik nekünk. De sokan gondolkodnak, vagy gondolkodunk talán mi is, akik itt vagyunk most így, hogy csak a jó dolgokban véljük felfedezni Isten jelenlétét, Isten szeretetét. És így nem keressük az ő munkálkodását a fájdalomban. Pedig megszólal abban is, és erre ugyanúgy szükségünk van, mint az áldásokra. Jákob elé Isten tükröt tart ebben a helyzetben. Lehetősége van Jákobnak most arra, hogy az átverés és manipuláció valóságát a kárvallott oldalát is megkóstolja. Amilyen mércével mért ő a testvérnek, Ézsaúnak, olyan mércével mérnek most neki. És hogyha magától nem képes arra, hogy belehelyezze magát a másik ember helyzetébe, hát majd Isten megteszi. és velünk is. Erre a tükörre nekünk is szükségünk van. Hasonló eseményekben talán éppen Isten látogat meg bennünket. Lehet, hogy éppen most is úgy vagyunk itt, hogy tele vagyunk keserűséggel, haraggal, önigazsággal, mert valaki megbántott, visszaélt a bizalmunkkal, becsapott. Arra vágyunk, hogy Isten igazoljon bennünket. És lehet, hogy most azt kell meghallanunk, hogy vedd észre, hogy te is ugyanezt teszed a másikkal. Lehet, hogy nem tudott, vagy nem volt lehetősége másképpen felébreszteni, mint hogy meg kell történnie annak, amit mi szoktunk tenni másokkal. Fáj, és talán felháborít bennünket. Albert Schweitzer, a híres teológus, orgonaművész és orvos így ír egyik prédikációjában. Csak az érti meg az életet, aki számba tudja venni saját hibáit mindabban, amit átél, és eljut arra a felismerésre, hogy a bennünket érő oly sok kellemetlenségben az emberek ellen elkövetett vétkeink büntetését kell látnunk. Az ilyen ember szabad az igazságtalanság felszínes megítélésétől, ami vak és elhamarkodott védekezésre késztet bennünket az ellenünk elkövetett rosszal szemben. Ebben van Jézus szavának mély értelme, hogy ne szálljunk szembe a gonosszal. Mennyire igaz, hogy Isten Jákobbal van, a csalánsban is. Hogy Isten velünk van a fájdalmakban is. Mert hogyha nem látogatna másban, mint amit mi kérünk, soha nem formálódnánk át szentebb, igazabb, tisztább életre. Isten néha nagyon fájdalmasan tart elénk tükröt, de megteszi, mert szeret, és azt akarja, hogy felismerjük őt, hogy benne bízzunk, és változzunk. Jákob életén nem látunk tulajdonképpen azonnali változást. De biztos, hogy akkor értett meg először valami nagyon fontosat önmagával kapcsolatban, amikor a másik oldalon találta magát, a kárvallott oldalán. Nos, szükség van az önismeretre is, és nagyon nagy ajándék az is. Isten kegyelme, hogyha mi engedjük Istennek, hogy így elénk tükröt tartson, és hogyha kész vagyunk elfogadni azt, amit ott mutat a tükörben, kimondani, hogy igen, ez vagyok én, ilyen vagyok én, mert ez a gyógyulás útja, innen tud Isten aztán tovább úgy vezetni, és Szent Lelk által úgy munkálkodni bennünk, hogy valóban változhassunk is. És milyen jó, hogyha így tudunk élni, akár ha egyedül vagyunk egyedül, de akkor is vannak más jellegű kapcsolataink, és azokra is pozitív hatással van ez, de milyen jó, ha így tudunk egy házasságban benne lenni. Végül a harmadik, amire felhívja a felolvasott igében Isten a mi figyelmünket, az ennek az előző gondolatnak a folytatása, megerősítése, hangsúlyozása, ez a szolidaritásra való biztatás, hogy mennyire fontos, hogy a házasságban úgy tudjunk egymás mellett élni, hogy egymást bátorítjuk, egymást biztatjuk. És itt gondoljunk vissza Jákob történetéből arra a kis mozzanatra, amikor Ráhel nagy elkeseredésében, mert neki nincsen gyermeke, azokkal a szavakkal fordul Jákobhoz, amelyeket hallottunk az igéből, szinte úgy kirohan, és valóban valami olyasmit vár Jákobtól, ami Jákobnak nincs igazából a hatalmában, hiszen életet adni ember nem tud. És ebben igaza volt Jákobnak. De mégis, gondoljunk csak vissza, hogy azt olvassuk, hogy haragra gerjedt is, és szinte úgy ráförmett a feleségére. És ez pedig valami olyasmit jelez, hogy még most is hiányzott azért belőle az az igazi együttérzés. Az az igazi, és nagyon fontos tudás, hogy bele tudjam magam a másik ember helyzetébe érezni, bele tudjak helyezkedni abba, és próbáljak meg úgy gondolkozni, és úgy látni azt, amitől ő szenved. Pedig nagyon nagy szükség van erre is a házasságban. Sokkal szebb a kapcsolatunk, szebb lehet, hogyha tudjuk egymást bátorítani, biztatni, különösképpen is az ehhez hasonló nehéz helyzetekben. Ha az egyiket megtámadják, olvashatjuk a Szentírásban, másik helyen, a Ószövetségben, ketten jobban ellenállnak. Hát itt pontosan erről van szó. Hogyha a másik ott van mellettem akkor, amikor megtámadnak, és ő biztat, és felemeli a fejemet, akkor sokkal másképpen tudom megélni azt a támadást. Ezzel szemben olyan szomorú az, amikor a társat megbántják, belerúgnak, lehet, hogy nem szó szerint, és akkor ahelyett, hogy a társ átkarolná, támogatná, még ő is esetleg rúg vele egyet, cserben hagyja, megsebzi. Hányszor van, hogy sebetve még sebet. Ütése, még ütéseket adunk, és de sok házasság sérül meg, és vérzik ezektől. Gondolhatunk itt akár arra, ami korunkban nem egyszer előfordul, hogy elveszti valamelyik fél a munkáját. Mondjuk a férj elveszti az állását. És akkor a feleség ahelyett, hogy biztatná, ahelyett még lenézi, mint ahogy egyszer valaki azt megtette úgy a férjével, a vezető állásban lévő férjével, amikor megszűnt ez az állás, hogy hát én egy igazgatóhoz mentem férjhez, és nem egy ilyen egyszerű adminisztratív munkakörben dolgozó emberhez, hát hogy képzeled? Milyen fájdalmas ez. Hogyha így reagálunk arra, ami történik a másikkal, hogyan viseljük egymás gyengeségeit, hogyan hordozzuk ezeket a küzdelmeket, mert a házasságot érik támadások, belülről is, akár így is, mint amelyekről a példa szólt, de kívülről is. Vannak szétszakítani, leválasztani igyekvő erők, amik erre törekszenek. A mai kor embere szenved a hajszoltságtól, mindent a munkában és a munkáért, és soha sincs megállás, nincs erő és türelem. Sokszor nincs idő megállni egymásért, és olyan igazán egymás mellett. Bárcsak engednénk, hogy Isten szent lelke által bennünk munkálhassa ki igazán az együttérzést, hogy meg tudja nyitni a szemünket lelke által, hogy az adott pillanatban a társnak, a másik embernek éppen mire van szüksége, és bárcsak engednénk, kérnénk, hogy tegyen is képessé erre bennünket. Mindehhez azonban szükséges valóban a szembesítés, az, hogy mi magunk is újra és újra belenézzünk a tükörbe, amely fájdalmas ugyan, de egyedül gyógyító. És befejezésül hadd emlékeztessek mindenkit arra nagyon szép történetre János evangéliuma végéből, amely történetben arról van szó, hogy az Úr Jézus Krisztus a feltámadása után külön megkeresi azt a tanítványt, aki megtagadta őt, amikor Jézus Krisztust elfogták, elhurcolták, és utána ment ugyan a főpap udvarába, de ott, amikor azt mondták, hogy te is közülük való vagy, akkor megtagadta őt. És Jézus ezt a tanítványt megkeresi külön, odafordul hozzá, és felteszi neki a kérdést, hogy szeretsz-e engem? És hihetetlen gyengétséggel és kegyelemmel emlékezteti őt ezáltal a tagadásra, és ugyanakkor fejezi ki neki a megbocsátás valóságát. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Legeltesd az én bárányaimat. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Őrizd az én juhaimat. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Legeltesd az én juhaimat. Akár örömben, akár fájdalomban, Jézusnak nincs igazán más kérdése, mert ebben minden benne van. Szeretsz-e engem? Mert ő úgy szeret engem is, téged is, hogy az életét adta érted. Eljött, meghalt, feltámadt, hogy mélységben és magasságban, magányban és házasságban is mindig veled, velünk legyen. Ámen. Négyszázhatvannegyedik dicséretünket keressük meg. Énekeljük most az első és második verszakait. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk mindenek előtt azért, hogy te lehetővé tetted számunkra azt, hogy ellened való lázadásunk után mi visszatalálhassunk hozzád. hogy mégiscsak hozzád tartozhassunk, és hogy az életünk igazán a helyére kerülhessen. Köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztusban eljöttél ide közénk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban adtál nekünk szabadítót, szabadítót, aki képessé tud tenni bennünket arra, hogy ne a rosszat, ne a gonoszat, a hamisságot cselekedjük, hanem azt, ami a te akaratod, ami neked kedves, s ami egyben a mi és a körülöttünk lévők javát is szolgálja. Köszönjük neked, hogy a te csodálatos tervedben ez volt benne, hogy egy férfi egy nővel kössön szövetséget, egy életre szóló szövetséget. Köszönjük, hogy olyan csodálatos küldetést bíztál igazából így a házaspárokra, hogy az ő egységükkel, szeretett közösségükkel képviseljenek téged, a te szeretetedet, téged, aki Szent Háromság egy Isten vagy. Bocsásd meg nekünk, hogy bizony mi sokszor nem így élünk. Sokszor nem így éljük meg a házasságunkat. Nem így töltjük be, mint feleség, mint férj, mint anya, mint apa a hivatásunkat. Bocsásd meg, hogy sokszor szégyent hozunk a nevedre. És kérünk téged, könyörülj rajtunk. És köszönjük, hogy most is felragyogtattad számunkra az evangéliumot. Köszönjük, hogy tőlünk is ezt kérdezed meg, hogy szeretsz-e engem. És köszönjük, hogy a te szeretetedben, a veled való közösségben van lehetőség a gyógyulásra, a rendeződésre. Köszönjük, hogy veled együtt, míg ami emberileg teljesen reménytelen, az is helyre jöhet. De köszönjük azt is, amit most tanítottál Jákob történetén keresztül. Mert bizony valóban mi sokszor csak abból érezzük a jelenlétedet, hogyha az elgondolásaink szerint történnek dolgok, hogyha a mi kéréseinket teljesíted. Pedig te ott vagy akkor is, amikor mi éppen talán távolodunk tőled, amikor mi éppen az akaratoddal ellenkezőt teszünk, és te válsz bennünket vissza. Köszönjük, Urunk, ezt a kimondhatatlanul nagy kegyelmet és szeretetet. És olyan jó lenne, hogyha ezt a szeretetet, a te szeretetedet be tudnánk még jobban fogadni. Olyan jó lenne, hogyha beragyogná az egész életünket, személyiségünket, annyira, hogy ez a szeretet túlcsorduljon, és ez a szeretet melegíthesse át a körülöttünk lévők szívét, életét is. Imádkozunk ezért is, Urunk. Kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, itt a gyülekezetünkben is. Könyörülj meg külön-külön is, azokon is, akik egyedül vannak, talán még vagy már egyedül vannak, hogy ők is igazán el tudják hinni, és megtapasztalhassák, hogy te ott vagy velük. És mi is, akik házasságban élhetünk, sose felejtsük el, hogy rád mindig számíthatunk, hogy neked terved van velünk, hogy te is számítasz ránk. Kérünk téged, könyörülj meg egyházunkon és egész népünkön is. Oly sok sebből vérzünk, Urunk, és mégis oly nehezen akarjuk belátni, hogy csak nálad van igazán megoldás és igazán gyógyulás a mi sebeinkre. Kérünk, ébresz fel bennünket a lelki alvásból, És fordítsd a szívünket magadhoz. Segíts nekünk, hogy mi is kezdjünk el közeledni hozzád. Így imádkozunk, Urunk, egész nemzetünkért, népünkért. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy szereteted általunk hadd terjedhessen még jobban. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjj el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Adakozás lehetőségét hirdetem most, emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény életére tettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Emlékeztetem a testvéreket, illetve hirdetem azt, hogy Isten tisztelet után most ima óra lesz. Szeretettel várunk mindenkit, akit Isten lelke indít le a gyülekezeti helyiségünkbe. A ránk következő napokban pedig a következőképpen alakulna a gyülekezeti alkalmaink rendje. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, ugyancsak szerdán 10 órától babamama kör, szerdán 5 órától ifjúsági bibliaóra, szerdán és csütörtökön este pedig a már emlegetett házassághete rendezvények lesznek. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy szerdán este 6:30-tól párkapcsolat építő alkalom lesz. Ez azt jelenti, hogy a szerdai estre párokat, házas párokat hívunk, és várunk szeretettel. Ennek a címe a párkapcsolat áldott mérföldkövei. Tehát ez kimondottan párkapcsolat építő alkalom. A másnapi rendezvényünkre viszont szeretettel várunk mindenkit. Ennek az előadásnak a címe, ami akkor elhangzik, változások a családban. Mindkét este előadója, illetve szolgálattevője Dányi Zoltán, aki a Magyarországi Református Egyházunk házasság és családsegítő szolgálatának misszióvezető lelkipásztora. Helyeztünk el plakátot is hátra, illetve még szórólapok is vannak. Kérjük, hogy vigyünk ebből, terjesszük ennek a hírét, és hívogassunk másokat is. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy néhány percre maradjanak itt Isten tisztelet után. Hirdetem még mindig, és szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, egyházmegyénk szervezésében a Mátraházi presbiteri és gyülekezeti munkás heteket, ahol lelkileg különösképpen, de fizikailag is meg lehet pihenni, felüdülni és sokat tanulni. Március 5-től 9-ig, illetve 12-től 16-ig lesznek ezek a hetek. Ezekre jelentkezni február 22-ig lehet, és akit érdekel, az bátran és bizalommal forduljon hozzám. Várjuk a jelentkezőket még mindig a keresztkérdések kurzusra, tájékoztató lapunk, illetve a jelentkezési lap egy oldalon, megtalálható hátul a hirdetőtáblára felfüggesztve, nyugodtan ki lehet belőle venni és elvinni, illetve várjuk vissza a jelentkezési lap részt kitöltve. Húsvéti hírlevelünkbe is várjuk még a testvérek írásait továbbra is. Február végéig kérjük szépen ezeket az írásokat eljuttatni hozzánk. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk, Tuba Józseftől búcsúztunk, aki 1930. június 25-én Kömörön született, és ez esztendő február 2-án Török Bálinton hunyt el. a gyászoló család tagjainak Istentől kívánom békességet, vigasztalást és erőt. Most pedig átadom a szót Tóth György testvérünknek, aki a Budaörsi Rádió református óráinak a szerkesztője.
Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Kedves hallgatók! Ma folytatjuk a New Age-sel foglalkozó adássorozatunkat. A sorozat első tagjaként egy hónapja egy a témát átfogó film hanganyagát mutattuk be. Aki hallgatta, az emlékeztet arra, hogy többször is elhangzott az okkultizmus szó. Mai műsorunk fő témája az okkultizmus. A szó maga természet fölötti, titokzatos erőkben és szellemekben való hitet, tanokat és tudást jelent, olyanokat, amelyek el vannak zárva a természetes ember megismerése elől, és Isten sem nyilatkoztatta ki őket az embereknek. Az okkultizmus sajnos kitűnő rajza az emberiség saját maga által választott zsákutcájának. Első lépésben ugyanis az ember megtagadta teremtő és gondozó Istenét, saját maga akart ez Isten lenni. Az idő előre haladtával kialakult a technikai civilizáció, és az ember azt hitte, hogy saját maga meg tudja oldani a problémáit a technika vívmányainak segítségével. Mellőzve ezek felsorolását, elismerem, hogy az ember félelmetes technikai tudásra tett szert, felfoghatatlanul sok dolgot kiderített, kifejlesztett, feltalált és felfedezett. Szinte csodákra képes. Ott tartunk, hogy már majdnem teremtői hatalommal rendelkezik a materiális világ felett. És ugyanakkor ott tartunk, hogy az egyének tömege teljesen kiszolgáltatott, teljes függésben él az államtól, más emberektől, politikusoktól. Teljesen elidegenedett a természettől, egyetlen betövőfalatot sem tud megtermelni, kiszolgáltatottja a globális hatalomnak, akiről még csak azt sem tudja, hogy kicsoda. A helyzete kétségbejtő. Élete munkája veszheti el értékét egy hét alatt. Sose volt ilyen beteg testű és beteg lelkű az ember, sose volt valójában ilyen mértékű nyomorban. És ekkor, menekülésként, csodát remélve, előszedte a transzcendenciát, a kézzel nem fogható, tudománnyal nem vizsgálható, nem anyagi természetű dolgokat. A Bibliához analfabéta lévén saját magának gyárt isteneket, hisz kristályoknak, a bolygók állásának, és szinte felsorolhatatlanul sok más dolognak. És a szellemvilág fennje, észrevéve mindezt, a sátán vezérletével felsorakozott és lecsapott az emberre az okkultizmus formájában. Kártyavetés, horoszkóp, szellemidézés, asztaltáncoltatás. Médiumok, álomfejtők, táltosok, sámánok, rózsakeresztesek, szabadkőművesek, babona, számmisztika. Jövendőmondás bármiből, ingából, varázsveszőből, gyertyalángból, varázslás, fehér és fekete mágia, vudú, amulettek, kabalák, varázsszavak, ráolvasás. Transzcendentális meditáció, teozófia, gnosztikus tanok, agykontroll, autogén tréning, telepátia, parapszichológia, pszichoanalízis, auravizsgálat, homeopátia, energiagyógyászat, reiki. Soroljam még? Ezek egyike sem magyarázható természettudományos módon, ezen dolgok hatásossága, a sötét szellemvilág segítségén alapul. És mindezek hosszú távú eredménye egy majdnem olyan hosszú felsorolás, mint az előző. Erőtlenség, zűrtévesztés, hiába valóság és reménytelenség érzése, szorongás, zavarodottság, nyomorúság, kétségbeesés, letargia, neurózis, depresszió, megszállottság, skizofrénia, öngyilkosság. Melyikre is vágyunk ezek közül? Ugye egyikre sem. Akkor most hallgassák meg dr. Erdélyi Judit következő előadását, és a benne foglaltakat pedig tartsák be, hogy elkerüljék az okkultizmus végzetes csapdáját.
Ez tehát ma délután 2 órától hallható a Budaörs Rádión, amely az FM 104,8-en található. Most pedig a 220. dicséretünket keressük meg. Énekeljük az 1., 2., 5., 6. és 7. verszakait. És a felsorolás után, amit itt az előbb hallottunk, talán még őszintébben tudjuk kérni azt, amivel kezdődik ez a csodálatos Balassa Bálint ének. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, undok feltelmességét. 1., 2., 5., 6. és 7. verszakait énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.